Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában vendégünk lesz a közelmúltban életműdíjjal kitüntetett fotográfus Horváth M. Judit, akivel többek közt a forradalmakról beszélgetünk. Ismét palota koncertet rendeznek Kolozsvár főterén a Bánfi palotában, Plesa Róbert operaénekes szervező mesél Erdély egyik legfontosabb nyári szabadtéri rendezvényéről. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóik, a vendégem Horváth M. Judit, fotós, fotóművész, aki a közelmúltban életműdíjat kapott még hozzá a Magyar Fotóművészek Szövetségétől, amihez ezúton is gratulálok, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia!
Én is köszönöm, hogy beszélgethetünk.
Viszont arra gondoltam, hogy hát rádióban, meg podcast formában beszélgetni fotókról azért az hát fél siker, tehát nyilván ennek sokkal jobban megfelelne, vagy erre a célra sokkal jobban megfelelne egy dokumentumfilm, ahol meg lehet nézni ezeket a fényképeket. Ugyanakkor hát te nem fukarkodsz az internettel, tehát tulajdonképpen a te munkáidnak én azt gondolom, hogy minimum az 50%-a, de talán több is, az megtalálható fönt a neten, különböző oldalakon, tehát aki rákeres arra, hogy Horváth
M. Judit, az... hogyha bárki kíváncsi, beírja a nevemet a Google-ba, és ott vagyok.
Pontosan. Ráadásul azért is érdemes a te oldaladat követni, mert te nem csak a saját képeidet osztod meg, sőt azokat osztod meg kevésbé, hanem abszolút fölhívod a figyelmet nemzetközi, illetve magyar fotóművészekre, fotográfusok munkáira, tehát csinálsz egy ilyen, nem is tudom, hogy mondják ezt, felvilágosító vagy oktatási programot, ha úgy tetszik.
Nekem ez egy játék, egy ilyen képi asszociációs játék. Épp a múltkor írtam a Féner Tamásnak egy kommentjére, hogyha látok egy képet, akkor eszembe jut róla egy másik kép, és akkor az összefüggéseket, asszociációkat keresem, és ezt én nagyon-nagyon élvezem, de nem csak én, hanem azok, akik követik az oldalamat, és nézegetik ők is.
Hát ez abszolút így van, ezt tanúsíthatom. Viszont Judit, arra gondoltam, hogy amiről érdekes lenne beszélgetni, az az, hogy tulajdonképpen a te hát életedben, karriered során, hogyha úgy tetszik, a fotóművészetben volt hát minimum három forradalom. Ugye a harmadikat most éljük, arról majd meglátjuk, hogy mennyit beszélgetjük, palota forradalom, hogy úgy tetszik, de az első azért az volt, amikor bejött a színes kép, a színes film, és te, aki azért elsősorban fekete-fehérben alkottál, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy a mai napig is ez áll a szívedhez közelebb, azért ezzel a dologgal meg kellett barátkozni valamilyen szinten. Nem tudom, hogy jött ez be neked. Nyilván, hogy egyébként a színes az nagyon régóta létezik, csak nagyon drága volt, meg nem is nagyon használták így a mindennapok során, ha én ezt jól mondom.
Nagyon megváltozott a képi kultúra. Én fekete-fehéren nőttem föl, színes fotót, az inkább városképek, meg reklám fotókban láttam, de azóta, mióta ilyen gazdag választékkal kínál meg minket az internet, azóta nagyon sok olyan fotós van a kedvenceim között, akik már korai 50-es, 60-as években színes fotográfiával foglalkoztak, és nagyon izgalmasak. Szolleitertől elkezdve sorolhatnám, hogy ki mindenki dolgozott, amikor tényleg nagyon drága volt a nyersanyag, de nekik valahogy a színes át közelebb a világukat. Amióta a fekete-fehér fotográfiáról én is átértem a színesre, ez az első munkám a Csalókkal látszat volt, 2011-ben volt a Manokban nagy kiállításon belőle. Onnantól számít az, hogy én tulajdonképpen onnantól számolom, hogy gyakran, sőt, mivel mobiltelefont használok többnyire, leraktam a kamerát, mert sokkal könnyebb és kényelmesebb.
Hát meg van egy ilyen mondás, hogy the best camera is the camera on you, tehát a legjobb kamera az, ami nálad van, ami mindig nálad van, és hát hiába ez a telefonunk.
Ezt én úgy szoktam mondani, hogy a legjobb kamera az a szemembe van beépítve, mert hogy képekben látom a világot, és ez nekem nagyon jó. Jó érzés, hogy a, most már nem is kell lefényképeznem, mert a Robert Frank mondta annak idején is, ez egy kedvenc idézetem tőle, hogy nem kell mindent lefényképezni.
Viszont fontos mondat,
beégnek a fejedbe, a retinádba azok a képek, amiket nem csináltál meg, de emlékszel rájuk, és ez vizuális örömforrás tulajdonképpen, a látás gyönyöre. Petri után szabadon.
Abszolút. Judit, nagyon könnyűt és egyben nagyon nehezet kérdezek. Hogyha el kéne mondanod fiataloknak, diákoknak, tizenéveseknek, huszonéveseknek, hogy mi az alapvető különbség a színes és a fekete-fehér között a fotós szempontjából, akkor hogy tudnád ezt megfogalmazni?
Hát a fekete-fehér az egy abstrakció, mert színesben látjuk a világot. Tehát az már egy abstrakciót, egy bonyolultabb gondolkodást igényel, de annyira hozzá lettünk szoktatva a fekete-fehérhez, hogy utána időbe telt, mire megbarátkoztunk a színesen. Most viszont fordult a kocka, mert zömében színes képeket látunk az interneten. Tehát ez szerintem előbb-utóbb ki fog egyenlítődni, mert egyre többen térnek vissza a fiatalok közül is az analóghoz.
Hogyne,
és
abszolút.
Én most már lassan 10 éve fényképezem a teraszomat a mobiltelefonommal, és vannak képek, amik azt kívánják, hogy színesben rakjam föl őket, és van, aminek kifejezetten az áll jól, hogyha a fekete-fehér, és én ezt szeretem váltogatni, mert nekem ez így érdekes. Ha csak színes lenne, vagy csak fekete-fehér, akkor lehet, hogy elunnám, de most már sajnos eluntam a teraszomat, és egy kicsit szomorú vagyok, mert minden alkalommal, amikor lezárul egy ilyen hosszabb munka vagy projekt, nem is nevezném igazán munkának, hanem örömszerzés, akkor kell magamnak keresni valami új dolgot, amitől boldog leszek, ami örömöt okoz.
Hát itt a nyár, és akkor ez újabb témákat kínál, gondolom én.
Hiszen... Ez nem évszakfüggő, sőt.
Igen, de talán helyfüggő, tehát akkor többet lesztek vidéken, és akkor talán más témák is adódnak, de ez lehet, hogy csak ilyen kósza ötlet, bocsánat.
Hát én nagyon el vagyok ilyenkor mindig bizonytalanodva, amikor véget ér egy ilyen idézőjelben szerelem, mert mindig azt hiszem, hogy vége, hogy elmúlt, hogy nincs tovább, hogy nem. De aztán meg egyszer csak jön valami, és akkor elcsábít a képcsinálás öröme, gyönyöre, és akkor lesz kép belőle. És az egy jó érzés, meg képet csinálni, vagy már bármilyen kreatív dologba belefogni, és látni az eredményt, hogy ezt én csináltam, hogy erre képes vagyok, az egy nagyon jó élmény az embernek, attól kerek a világ.
Ez így van. De visszakanyarodnék még egy picit a fekete-fehér színes témánkhoz, mert mondtad, hogy van olyan kép, ami ugye utólag a fekete-fehéret kívánja, valahogy így fogalmaztál, és
igen,
akkor azt színesből átrakod fekete-fehérbe. Ezt meg lehet fogalmazni? Hogy miért kívánja? Mi az, amit sugároz az a kép?
Nem. Én nem tudom, és nem is akarom, csak egyszerűen ránézek, és ahogy komponálok, az se tudatos, hanem tudom, hogy ha minden a helyén van egy képen, azt szoktam mondani, ha nem billeg a kép, hanem kiegyensúlyozott harmónia van benne vizuálisan, tartalmilag, akkor az jó. És nem igazán szeretem szavakba önteni, vagy szavakba foglalni, hogy mit miért csinálok, mert ez egyfelől egy tudatos tevékenység, de másrészt meg irányíthatatlan, megmagyarázhatatlan. Szóval egyszerűen csak olyan, mint a szerelem, hogy jön meglátni, megszeretni, és aztán van, hogy az ember elengedi, mert azt mondja, hogy nem az enyém, nem az én képem. De amit mondtál az előbb, hogy én örömmel osztok meg más fotósok képeit is, mert hogy nekem azáltal, amikor megosztok egy fotót, általában egy fotót szoktam megosztani, nem sorozatokat, mert olyan iszonyú mennyiségben zúdul ránk a képi információ, ahogy egyszerűen feldolgozhatatlan. Szóval, hogyha megosztok egy fotót, az egy kicsit olyan, mintha az enyém is lenne azáltal, hogy az én oldalamon van. Viszont gyakran van olyan, hogyha mégis a saját fotómat osztom meg, hogy arra meg úgy tudok nézni, mintha nem is az enyém lenne.
De szép.
Hanem úgy, hogy ez egy jó kép, hogy ezt érdemes volt megcsinálni, meg érdemes volt továbbadni, meg megmutatni. Mert képet csinálni is jó, de képet nézni is. És én nem ragaszkodom feltétlenül csak a fotográfiához, mert én nagyon szeretem a képzőművészetet is. Ugyanúgy, mint a zenében mindenevő vagyok, a képzőművészetben is. Az a vizuális gyönyör, az a vizuális öröm, ami motivál, hogy meghallgassam, újra meghallgassam, újra megnézem, és akkor az enyém.
Uh-huh. Fotóművészként tudatosan tanultál a képzőművészektől? Mert tudat alatt nyilván az emberre hat egy csomó minden. De volt-e olyan, hogy egyszerűen ellestél egy kompozíciót, ellestél egy akár színhasználatot,
Nem. Így tudatosan sose elestem el semmit, és nem volt egy elhatározás, hogy na ezt én is megcsinálom, hanem gyerekkoromban én nagyon jól rajzoltam, meg nagyon fantasztikus rajztanárom volt, és általános ötödiktől olyan művészettörténelmet tanított nekünk, amit a lányaim később a gimnáziumban tanultak, szóval ő nekem nyitott egy ajtót a világra, vagy egy ablakot, de anyám, aki szintén nagyon érzékeny volt, és szépen rajzolt, énekelt, szóval ő nagyon sokat mesélt, meg foglalkozott velünk.
De ha már itt tartunk, mennyire volt neked nehéz az indulás? Ugye nem titok, hogy te roma családból származol, nagyon-nagyon sokat foglalkoztál is a romákkal, a fotóidon, de hogy tulajdonképpen ugye a te férjed Stalter György, és tőle tanultad a szakmát, hogyha minden igaz.
Igen, saját mesterem volt, úgyhogy én hivatalosan nem jártam iskolába, nem tanultam fényképezni, a Gyuri tanított engem, és valószínű, hogyha mi nem kerülünk össze annak idején, akkor én nem hiszem, hogy fényképezni kezdtem volna. Hmm. Úgyhogy ez egy szerencsés véletlen volt.
Hát igen, bár véletlenek nincsenek, ugye, mint tudjuk, de hogy akkoriban, hogyha én jól gondolom, akkor ez nagyon kevés női fotográfus volt.
Hát jóval kevesebb, mint napjainkban, de azért voltak, és a hazai fotótörténetben is nagyon sok emblematikus fotográfus, fényképésznő megtalálhatók a munkái a 20-as, 30-as évektől kezdve, és aztán később is. A fotóriporterek között volt kevesebb, aha, ez egy olyan férfias foglalkozás igen. volt, de most már itt is jönnek a csajok.
Ugye? Jaj, abszolút.
Szuper jó, abszolút. Fiatal fotóriporterek, fotográfusok vannak.
Abszolút. És ha már itt tartunk, akkor rátérnek a második forradalomra, vagy palota forradalomra. Hogy
még azért térjünk vissza erre a fekete-fehér más világanyagunkra, amit a Gyurival közösen csináltunk, és 98 könyv is jelent meg belőle más világ címbe. Én egy asszimilálódott cigány családban nőttem föl, ezt nagyon sokszor elmondtam, és nagyon-nagyon sokáig tartottam, míg én el tudtam fogadni a származásomat. Szóval ez nagyon nehéz volt nekem. És aztán megint egy szerencsés véletlen folytán egy cigány kulturális magazinhoz, az Ámárodromhoz kerültem, és akkor döbbentem rá, hogy mennyire vagyok cigány, és hogy mennyire nem vagyok cigány. És a múltkor beszélgettem Rédei Ferivel, aki a fotóriporterek, öreg Doáenye, és akkor ő mondta, hogy ő érzelmileg zsidó. És akkor jöttem rá, hogy én érzelmileg vagyok cigány, mert egy csomó minden, az érzelmeim, ahogy engem a nagyanyáim, a szüleim neveltek, az a cigány gyökereimben lelezzik, szóval onnan indul, de közben annyi minden hatás ért az életem során, hogy én nem vagyok egy autentikus cigány ember. De ha nem lettem, ha nem cigány családba születtem volna, akkor is olyan érzékenyen, szociálisan érzékenyen érintett engem az a felfoghatatlan, megemészhetetlen nyomor, amivel a cigánytelepeken találkoztunk, hogy persze a saját épülésem szempontjából volt fontos az, hogy én vállaltam a származásomat, hogy önazonos vagyok most már magammal a helyel köze, de ha nem lettem volna az, aki vagyok, szerintem akkor is hasonló képeket csináltam volna, mert a Gyuri egy sváb családból származik, és az indítatás, a kiszolgáltatottság, a reménytelenség, a hihetetlen mély nyomor, az minden jó érzésű embert megindít, és hogyha még valahogy ezt dokumentálni és tudod képen, szóban, akkor az azt hiszem, hogy fontos és hasznos lehet számodra is, meg a közösség számára is, akikről a munkáit szólnak.
Te Judit, ugyanezeket a fotókat, amit a más világban csináltatok, meg tudnátok most is csinálni? Tehát változott valami itt a helyzet?
Nem tudtunk megcsinálni, változott a helyzet, és mi is változtunk. Úgyhogy a saját változásunk is egyrészt a korunknál fogva sem, meg amiről az előbb beszéltem neked, hogyha az ember lerak egy munkát, egy dolgot, akkor az úgy lezárul. Szóval nincs, az úgy kerek egész, hogy nagyon... És ahogy nem léphetsz bele kétszer ugyanabba a folyóba, valószínű, hogy tudnánk most is, de akkor mi, amit erről el tudtunk mondani, azt mi elmondtuk, és sajnos eltelt 30-40 év, és nagyon kevés változás tapasztalat.
Igen, erre vonatkozott a kérdésem. Igen.
De sokan fényképeznek. Telepeken is, és nem telepeken is, és a miénk fekete-fehér volt, és elég szomorú képet, látleletet adott a 90-es évek hazai cigányságának az életéről, de most már megjelenik a színes fotókon, itt most Meleg Noémi napsugár munkáit, de sok mindenki más munkáit is megemlítettem, hogy megjelenik a színesbe egy másfajta gondolkodás. Aha. Is. Meg hát talán a remény, hogy reménykedjünk, hogy ha nem is már holnapra, de lassan csak változik, és jobb lesz mindenkinek, és közöttük a cigányoknak is.
Ha már itt tartunk a fiataloknál, akkor rátérnék a második forradalomra, vagy palota forradalomra, ahogy te fogalmaztál, és ez volt ugye az analóg digitális. És nyilván ennek van egy anyagi része is, hiszen gyakorlatilag ingyenessé vált a fényképészet, ha úgy tetszik, már mint a nyersanyag része a dolognak. Nyilván kikerült a dologból az egész kémia, ami egyrészt gyönyörű, másrészt elképesztő pepecselés, és hát nagyon kockázatos is, gondolom, neked is voltak baleseteid, úgymond, hogy fényt kapott a film, vagy túlhívták, vagy nem tudom,
ilyen, bármi. Ilyen baleseteim voltak, de a Gyuri archívumát válogatja most már évek óta, és ő folyamatosan laborál, és ő nagyon-nagyon szeret laborálni, órákat, napokat tölt el a fekete-fehér film laborálásával, meg előívással, mert nem annyira, hanem az archívumból válogat olyan képeket, amiket korábban nem nagyított le, mert nem tartott fontosnak, de az idő az egy nagyon érdekes faktor a fotográfiában, hogy más szemmel nézed, amit mondjuk 20-30 vagy 40 évvel ezelőtt csináltál, és akkor fölértékelődik, és abból egy érdekes válogatás születik, mert a Gyuri is tervez egy ilyen kiállítást, talán közös kiállításunk is lesz az anyagainkból.
Ó, de jó.
Úgyhogy Úgyhogy tervek azok vannak, hát majd meglátjuk, hogy lesz hozzá paripa, pénz, fegyver, és akkor megcsináljuk.
Igen, laborálni ez csodálatos dolog, aki csinálta, az soha nem felejti, de más az, amikor...
Én nem találtam sosem.
De nem azt, szerettél?
Nem. Nem, nekem egy szenvedés volt. Aha. Nekem az volt öröm, amikor előjött a kép.
Hát igen, az a varázslat.
Az egy varázslat, igen. Az tényleg, de amíg odaig eljut az ember, az egy sziszifuszi.
Hát abszolút sziszifuszi, meg más az, amikor az ember tényleg így utólag ráérősen és átnézi az archívumát, meg más az, amikor gyakorlatilag kényszerből és határidőre kell nagyon gyorsan megcsinálni a dolgokat.
Azt én nagyon-nagyon szenvedtem. Azt szoktam mondani, hogy asztalnál meghaltam, mert amikor ilyen muszáj feladatok voltak, azokat én mindig nyögve nyelve teljesítettem egy olyan közepes átlagszinten, de igazán akkor tudtam jól csinálni, amikor szabadon saját magamnak fényképeztem, és ez a mai napig így van.
Na, és akkor bejött ugye a digitális fotó, aminek hát azt gondolom, hogy az lett az egyik ilyen mellékhatása, hogy úgy tetszik, hogy ugye hát nem volt semmi se drága, tehát az ember analóg filmnél azért meggondolta egy kocka, két kocka, három kocka, tíz kocka. Itt ugye annyit lő az ember, amit akar, és ettől egy elképesztő vizuális cunami gerjedt, ami ez tulajdonképpen ömlik ránk folyamatosan, és gyakorlatilag az ember a saját archívumát nem tudja karbantartani, tehát a saját telefonja telik
hát
bele képekkel.
Igen, amennyit kaptunk a digitális fotográfia által, megkönnyítette egyrészt az életünket, másrészt meg elvette azt, hogy fókuszáltan figyelmet fordítsunk egy-egy képre, és de hát ezt a kor hozta magával, úgyhogy lehet ellene ágálni, de lelassulni az nagyon nehéz, mert tényleg ebbe a két cunamiba egyszerűen, de nem csak a fotográfiára vonatkozik, hanem ez az élményhajház, vizuális kultúra, amiben benne élünk, ez hát nem igazán az én világom. De azt hiszem, hogy nagyon sokakat terhel, hogy azt szoktam mondani, hogy tele van a Winchesterem, nem tudok többet befogadni, úgyhogy muszáj dilitálnám. De a fontos, épp ma olvastam a Hanvasnak egy idézetét, hogy az igazán fontos dolgok, könyvek, képzőművészeti alkotások, azok megmaradnak bennünk, és azok elkísérnek minket.
Hát ebben abszolút igazad van, de ugyanakkor azt is a technológia védelmébe kell, hogy elmondjam, hogy ma már azért gyakorlatilag a, nem tudom, 15 éves, 15-18 éves korosztály, az ír, olvas, vág. Tehát a videózás, a vizuális kultúra, az alapvető készségszinten van jelen náluk, tehát gyakorlatilag fölnő egy generáció, aki úgy kezeli a videót, ahogy egyébként, nem tudom, szoroztunk meg, összeadtunk a mi gyerekkorunkban.
Hát, igen, megváltozott a kor, megvált. Egy csomó mindent tudnak, amit mi nem tudtunk, vagy nem tudunk, és nagyon sok mindent nem tudnak, amit mi tudtunk. Hát az lenne jó, hogyha a generációk tudása valahol összekapcsolódna, mert régen értéke volt annak, amit az öregek tudtak. Most már bármiről szó van, utána keresel az interneten, és puff, már mész is tovább. Szóval a személyes kötődések, kapcsolatok, az nagyon sokat.
Ebben neked igazad van, de én azt gondolom, hogy pont a személyes kapcsolatokban, vagy az érzelmi problémáknál azért még mindig nagyon jól tud jönni az idősebb generáció tanácsa, akár egy szerelmi problémánál, most mondtam valami egyszerűt.
Ja, és látod? Akkor nem a ChatGPT-vel beszéled meg, hogy mi a gyógyíra. Igen, nekem is érdekes volt a találkozásom Atakandóval, aki 101-2 éves koráig, ő magyar származású fotográfus volt, és fantasztikus életút állt mögötte, és amikor én találkoztam vele, akkor olyan 40 lehettem, ő meg jó, már akkor is jóval több, és akkor néhány napot, órát együtt töltöttem vele, és az nekem nagyon-nagyon jó volt.
És akkor tőle tanultál valamit, vagy ő átadott valamit? Vagy egyszerűen csak az érzet volt olyan erős, vagy az ő kisugárzás, hogy jó volt?
Az ő kisugárzása, mert egy fantasztikus nőszemély volt, és megjárta az őserdőt, és egyik kontinensről költözött át a másikra, szóval nagyon gazdag élete volt. Az élettapasztalata, meg a derűje az élete kapcsolatban, az nagyon, nagyon fontos volt, és mély nyomot hagyott bennem. Van egy csodálatos portréja, azt hiszem a fia készítette róla, akkor már olyan 100 év körül volt, és csupa ránc, és belenézel az arcába, és a szeméből tükröződik az az élet szeretet, az a derű, hogy élni jó, élni szép.
Csodálatos.
Tényleg fantasztikus nőszemély volt.
Na jó, rátérnék akkor az utolsó forradalomra, ha úgy tetszik, ami most zajlik, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz róla. Ugye ez az AI és a mesterséges intelligencia, és most tekintsünk el attól egy pillanatra, hogy jelenleg per pillanat milyen minőségű képeket csinál, vagy nem csinál, illetve milyen minőségű képeket csinál, vagy hogy ezek mennyire ízlésesek, vagy nem azok, hiszen ez a túl oldalon lévő emberen múlik jelenleg még valamelyest, de hogyha úgy tekintek erre, hogy tulajdonképpen úgy tudok fényképezni, hogy nem kell semmit lefényképeznem, mert megszületik bennem egy kép, akár úgy, mint egy képzőművészben, és én ezt le tudom generálni. Hogyha így tekintek erre, mint egy ilyen kvázi fotóművészetre, akkor erről neked mi a véleményed?
Hát igazán én nem ismerem, meg már nem is fogom megismerni, és nem is izgat. Látok AI-jal készült képeket, és hát van, aki jól csinálja. Ez egy eszköz, és a kreativitás az mindig az ember a kezében van, aki ezt az eszközt használja, hogy mi sül ki belőle, hát az a jövő zenéje, de én szeretem a húsvér dolgokat, történeteket látni képen. A jövő zenéje. Előbb-utóbb megbarátkozunk vele, de azt hiszem, hogy önálló produktumot sose fog létrehozni. Mindig kell, hogy mögötte legyen az ember.
Reméljük. Reméljük, hogy így lesz. Jól van. Judit, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és még egyszer gratulálok az életműdíjathoz, amit a Magyar Fotóművészek Szövetségétől kaptál. Annyit még árulj el, hogy esetleg mondtad, hogy készültök különböző kiállításokra. Van-e olyasmi, amiről már beszélhetsz? Azt gondolom, hogy ugye a Fotóművészeti Nemzeti Szalon, a Műcsarnokban, gondolom,
igen,
ott lehet találkozni.
Ott mind a ketten, a Gyuri is, meg én is ott leszünk néhány képünkkel, úgyhogy a többi kiállításunk meg még lóg a levegőben, mert attól függ, hogy kapunk-e a megvalósításához támogatást.
Na, hát én nagyon drukkolok, meg azt is kéne, hogy mondjam, hogy biztos vagyok benne, de hát semmi nem biztos, de azért azt gondolom, hogy titeket azért csak fognak már támogatni egy kiállítás erejéig, vagy néhány album erejéig, mert azért az is fantasztikus.
Hát az még reménytelenebb, mint a kiállítás, de majd meglátjuk.
De reménykedjünk, jó?
Így van.
Legyen ez a végszó.
Jó, Judit, és köszönöm, hogy megkerestél, köszönöm, hogy beszélgettünk, és köszönöm a gratulációt is. Bár írtam az egyik posztomban, hogy én mindig zavarba jövök a díjaktól, de aztán egy idő után megbarátkozom velük.
Horváth M. Judit fotóművésznek nagyon szépen köszönöm. Szervusz.
Én is köszönöm, szervusz.